Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A Triodos Bank egy holland székhelyű bank, amelyet 1980-ban alapítottak, és azóta is a fenntartható és társadalmi felelősségvállalás elkötelezett támogatójaként működik. A bank fő tevékenysége, hogy pénzügyi támogatást nyújt olyan vállalkozásoknak és projekteknek, amelyek pozitív társadalmi és környezeti hatást gyakorolnak. Az általuk támogatott projekteknek teljes mértékben meg kell felelniük a fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalásnak. Szempontoknak. Ez azt jelenti, hogy a bank nem csupán a pénzügyi nyereséget, hanem a társadalmi és környezeti hasznot is figyelembe veszi a projektjeik értékelésekor. A bank által támogatott projektek között szerepelnek olyan kezdeményezések, mint például a fenntartható energiatermelés, a szociális vállalkozások támogatása, valamint környezetvédelmi projektek. Emellett a Triodos Bank különféle társadalmi vállalkozásoknak, civil szervezeteknek is nyújt pénzügyi támogatást. A bank munkája igazán inspiráló példája annak, hogyan lehet a pénzügyi szektorban is pozitív társadalmi és környezeti hatást elérni, hogy jól megfér a profit és a társadalmi haszon is, nem egymást kizáró fogalmak. Az egyik izgalmas példa a bank által támogatott vállalkozások közül a The Eden Project, amely egy innovatív botanikus kert és oktatási központ Cornwallban. A megszerzett támogatást az épületeik energiahatékonyságának javítására és új környezetbarát technológiák bevezetésére fordították. Az Eden Project amellett, hogy egy igazi turista látványosság, közösségi központként is működik, oktatási programokat és környezettudatos kezdeményezéseket támogat. A Triodos már több mint 40 éve olyan pályára állt, amire sokan még csak most készülnek. Van tehát okunk tanulni a példájukból. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistul Veronika vagyok. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Lelkiismeretes jogász irodistából digitális nomád. Nagyon leegyszerűsítve, ez az út eleje, amit dr. Szabó Orsolya bejárt. A Rebusiness mai epizódjában Orsit arról kérdezem, hogy jött rá pont Új-Zéland legdélebbi pontján egy helikopter leszállón, hogy márpedig ő digitális nomád, majd ügynökségvezető, majd nemzetközi karrierépítő szeretne lenni, és hogyan alapított vállalkozást a helyfüggetlen kreatív kommunikációs szakemberekből álló Zsolya Communications-t. Váltást fontolgatók számára különösen ajánlott epizód következik. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali szponzorálja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez irányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. De megpróbálok nem kronológiában haladni, hanem kicsit összefoglalóan, így belevágva a közepébe, mert figyelve a pályádat és a tevékenységedet, mindig az az érzésem, kettős az érzés, egyszerre érzékelek nagyon komoly terveket nagyon hosszú távra, és valami elképesztő képességet arra, hogy hogy pillanatok alatt válts. Ezt jól foglalom-e össze? Benned is így éle? Vagy ez valami olyan kép, amit nem feltétlenül határoznál így meg magadról?
Ezen még is sose gondolkodtam, de épp az elmúlt napokban volt egy beszélgetésem, és ott is azt mondták, hogy nagyon gyorsan és jó érzékkel találom meg azokat az új irányokat, amerre fordulni kell. Lehet, hogy ez kívülről így jön le, de szerintem ebben biztos van egy csomó tévejgés is, és elindulok irányokon, és akkor aztán marad az, aminek értelme van. De gyors döntéseket vagyok képes hozni abszolút, tehát ezt viszont észreveszem magamon, hogy nagyon gyorsan tudok döntéseket hozni.
És mi a helyzet a hosszú távval, ami kívülről ennek látszik, és hosszú távú tervekkel?
Azért vannak hosszú távú tervek, mert bizonyos tervek rövid távon nem valósíthatóak meg, és bármennyire is türelmetlen vagyok, kénytelen vagyok belátni, hogy bizonyos dolgoknak ki kell fornia magát. Egyébként szerintem ma már nagyon nehéz hosszú távra tervezni, és régen azt mondták, hogy mondjuk 5 éves tervet állítsunk össze, az ma már jó, ha 3 éves. Úgyhogy nyilván vannak a fejemben elképzelések, célok, irányok, és próbálok mindent úgy felépíteni, hogy az egymást támogassa. Úgyhogy talán ez az, ami hosszú távú tervként definiálható.
Na és ez mind érthető legyen, nyilván el kell mondanunk, hogy azért mégiscsak van jelentősége itt a váltásoknak, és nem véletlen, hogy ezt már az első kérdésbe is behoztam. De a vége érdekel, ami ma a fejedben van, és persze az nyilván sok mindent meg fog magyarázni a múltból. Te ma mit gondolsz, hogy ki szeretnél lenni 5 év múlva? És amit csinálsz, az hova vezet?
Én 5 év múlva egy olyan nő és édesanyja szeretnék lenni, akire a kisfia felnéz, és azt mondja, hogy wow, az én anyukám baromi menő, és valami nagyon értékteremtő dolgot csinál. Hogy ez pontosan mit fog jelenteni, azt ebben a pillanatban még nem feltétlenül tudom, de hogyha szakmai irányból kellene ezt megközelíteni, akkor azt gondolom, hogy ez valami olyasmi dolog lenne, hogy én nagyon szeretném, és most már ezen komolyan dolgozunk is, hogy a nemzetközi piacra is belépjünk és bevéssük oda a nevünket. Én egy olyan nemzetközileg elismert stratégaként képzelem el magamat, aki már nem csak a hazai kis-közép és multinacionális vállalatokat támogatja a tudásával, hanem a világ bármely részéről.
Teszed ezt úgy, hogy nem áll mögötted egy nagy nemzetközi ügynökséghálózat, hanem te egy alapító vagy, aki ráadásul teljesen más háttérből, jogászként elindulva mondja ezt most itt ülve. Nyilván akár ezt az összefoglalót hallgatva többekben felmerül a kérdés, hogy ez bátorság, vakmerőség, vagy fatalizmus, vagy micsoda? Mondom ezt úgy, hogy bennem is vannak ilyen ambíciók, és magamnak is felszoktam tenni ezeket a kérdéseket.
Én ezt nem élem meg bátorságként, bár ez az első jelző, amit így elő szoktak venni ezzel kapcsolatban rólam, mert minden külsőleg nagyhajtű kanyarnak tűnő döntés mögött egy tudatos építkezés van. És éppen ezért, mivel nagyon dolgozom azon, hogy a rizikókat kiszűrjem, és biztonsági játékos vagyok, ezért nagyon felkészülök.
Ez most azért lehet, hogy nem mindenki érti. Mondd végig, és aztán kérlek, fejtsd meg azt is, hogy ebbe hol a biztonsági játék?
Hol nincsen benne biztonsági játék szerinted? Én nagyon, nagyon felkészülök, tehát minden döntésnél nagyon felkészülök, utána olvasok, a megfelelő szakemberekkel beszélek, tényleg oda-vissza átrágom a témát, pro és kontra érveket, amivel minimalizálni tudom egy-egy döntésemmel együtt járó vagy járató kockázatokat, és így már nem tűnik annyira bátor lépésnek bármit is csinálok, mert hogy ezek megalapozott döntések.
Igen, de akkor inkább lehet, hogy azt mondom, hogy nagyon sokakban nincs meg ez a bátorság valamiért, benned meg megvan. ennek tudod-e az okát, ez változás volt a te életedben, bátor lettél, és ha abból indulok ki, hogy jogászként kezdted irodai munkában, nem vállalkozóként, akkor nyilván azt feltételezem, hogy ez valahol megjön ez az érzés, ennek a szabadsága, ezeknek a lehetőségeknek a tárháza a te életedben, amivel el is tudsz kezdeni dolgozni és működni, és nem feltétlenül volt adottság, és ez lehet, hogy azért érdekes, mert akik most hallgatják, és akár a te korábbi fázisodban vannak, tehát mondjuk váltáson törik a fejüket, vagy csak azt érzik, hogy diszkomfortjuk van, lehet, hogy ebben a tekintetben is nagyon érdekes, hogy ez hogy zajlott le, hogy van ez benned, milyennek a háttere, gyökere, magyarázod-e, figyeled-e, analizálod-e magaddal kapcsolatban.
Talán a kíváncsiság mindig erősebb volt, mint az attól való félelem, hogy mi fog történni, és hogy egy idő után azért nem érzékeled ezeket annyira meredek lépéseknek, mert már megvan az a rutinod benne, és a rutinból adódó önbizalmat, hogy ezeket a váratlan vagy külsőleg merész döntéseket képes vagy megugrani. És én mindig azt a kérdést szoktam magamnak feltenni, mi a legrosszabb, ami történhet. És például, amikor jogászból váltottam tanácsadóvá, akkor nagyon sokan kapkodták a levegőt, hogy úristen, mi lesz. Ugye a kettő között volt egy egyéves utazgatásom.
Meg egy új-zélandi kis állomás.
Igen, igen, és igazából nem veszik el a fejemből azt a tudást, nem vonták vissza a diplomámat, nem törölték ki a szakmai tapasztalatomat, tehát semmi olyan dolog nem történhet, ami engem komolyan veszélyeztetne. Bármelyik pillanatban elkezdhetek pályázni jogi állásokat, hisz a diplomám ugyanúgy megvan, felfrissíteni mindenképp fel kellene a tudásomat, akkor is, ha egyik területről vándorolnék a másikra. Tehát mi történhetne olyan szörnyűséges? Ezeket a korlátokat inkább magunkban húzzuk fel, én azt gondolom.
És ezt te tudtad rögtön az elején, vagy megtanultad?
Szerintem egy kicsit az élet is kényszerített engem erre. Én 21 éves voltam, amikor elvesztettem anyukámat, és az egy nagyon az az érzés volt, mint amikor így hirtelen kirántják az ember alól a szőnyeget, és ott teljesen meg kellett tanulnom kapaszkodó nélkül, szociális háló nélkül, mindenféle támogatás nélkül így létezni, és az egy olyan, az egy nagyon sokkoló és kényszerszerű ugrás volt, viszont onnantól, hogy már azt elmenedzseltem, utána is voltak egyéb ilyen komoly és esetleg nem pozitív döntések, vagy helyzetek az életemben, és akkor láttam, hogy ezek megoldódnak előbb-utóbb. Felnőttem ezekhez a feladatokhoz.
Na akkor most áruljuk el, hogy jogászból digitális nomád, ez a sorrend, te így mondod, és aztán tanácsadó, vagy a digitális nomádság már tanácsadás, te hogy mondod ezeket a címkéket, dobozokat, amivel meghatározzuk az utat?
Inkább az időrendiség az, ami egy ilyen rendező elv lehet ebben. Ugye jogászként dolgoztam közel 10 évig, és akkor utána világgá mentem, és azt tudtam, és tapasztaltam, hogy jogászként más országban elhelyezkedni borzasztóan nehéz. És az volt az én konklúzióm, hogy akkor valami más területen kell elhelyezkednem, ezért, vagy valami olyan multinacionális cégnél, amivel aztán utazgathatok.
Tehát az utazás volt a
rendező elv, teljesen. Igen. Tehát, hogy az alapján kerestem munkahelyet, hogy melyikkel lehet utána mozogni. És akkor innen jött az üzleti tanácsadás, és ahogy belecsöppentem így az üzleti életbe, ez engem teljesen beszippantott, én ezt imádom, nagyon magaménak éreztem, és aztán a kisfiam érkezésével pedig nem tudtam, vagy nem is feltétlenül szerettem volna visszamenni már irodai keretek közé, és akkor így jött a először szabadúszó munka, most meg aztán már ugye átalakultunk ügynökségé.
Amit egyébként helyfüggetlen tanácsadókat gyűjt össze, és nyújt kommunikációs és üzleti tanácsadást is, hogyha jól fogalmazom meg, ugye?
Teljesen jól fogalmazom.
De hát itt nem áll meg a dolog, tehát amikor nyilván az elején azt kérdezem, hogy hova lesz az út, akkor abban az van, hogy éppen most nemzetközi magazint építesz, és ennek alapítója vagy. Állandóan azt látom a social media felületeiden, hogy a világ különböző pontjain, főleg Amerikában, tanulsz éppen valamit. Olyan, mint egy ilyen kavalkád, aminek nyilván mindegyiknek megvan a helye, de segíts meghatározni a linearitáshoz szokott a hallgatóknak is, és nekem is, hogy mindez hogy épül össze egy rendszerré benned.
Ugye elkezdtem szabadúszóként az online kommunikációs tanácsadás social media menedzsmentet, aztán hirtelen többen lettünk, és elkezdtünk egy ilyen szabadúszó hálózatként működni, ami nagyon sokáig teljesen jól is működött, de éppen most vagyunk abban a fázisban, hogy már egy kicsit így újra kell definiálni magunkat, és most már ügynökség vagyunk, nem feltétlenül szabadúszó hálózat. Tehát elkezdtük azt a fajta üzleti struktúrát felépíteni, ami egy tovább lépéshez, növekedéshez szükséges. Továbbra is mindenféle pontjáról a világnak dolgozunk, de például már van egy bázis, ahova hetente egyszer, vagy havonta egyszer, hogyha szeretnénk, össze tudunk gyűlni. Ez a magyar piac, és akkor egy ponton én úgy éreztem, hogy ennél még több van bennem, én szeretném ezt a tudást kivinni nemzetközi piacra is, és meg én a biztonsági játékos, ennek úgy kezdtem neki, hogy először elmentem egy nemzetközi mentorprogramba, ahol leteszteltem azt, hogy az én tudásom mennyire valid különböző nációk vállalkozóinál. És amikor azt láttam, hogy igen, én tudok tanácsot adni épp úgy egy finn vállalkozónőnek, mint egy olasznak, vagy lengyelnek, vagy nem tudom, svédnek, akkor azt gondoltam, hogy ezzel már kiléphetek a nemzetközi piacra. És ami a sajátossága annak, amikor nyitsz nemzetközi piacra, hogy hiába van egy erős branded idehaza, kint megint teljesen a nulláról kezded. Ami nem vészel, az nyilván az a tapasztalat, amit már szereztél, esetleg kapcsolatok, amiket felépítettél, PR megjelenések, iskolák, és így tovább. Tehát elkezdtem azt nézni, hogy mi alapján tudom a leggyorsabban és egyszerűbben építeni a hitelességemet. És ehhez kellettek azok az iskolák, amiket te említettél, hogy mászkálok ide-oda, mert hogy azon gondolkodtam, hogy vajon ki az, aki tudja Németországban vagy Amerikában, hogy mi az a Szegedi Tudományegyetem, ez relatív kevés ember. De azt mondod, hogy Harvard vagy Stanford, azt így kb. Mindenki tudja.
És te fogtad, beiratkoztál, kifizetted, oda mentél, végigcsináltad.
Így van. És akkor ez volt az iskola része. Akkor utána azon gondoltam, hogy milyen PR megjelenések vannak, amik külföldön mondanak valamit. Nyilván, ha megyei labban vagyok idehaza egy cikkel, az nagyon kedves, meg nekem jó leső dolog, de azt nem értik külföldön. Ezért, vagy még a pesti ügyvédet se feltétlenül, ami itthon egy nagy presztízs megjelenés nekem mondjuk. De mondjuk már értenek egy Forbes-os megjelenést, értenek egy nemzetközi női magazinosat, és így tovább, tehát akkor ezen is haladtam szépen végig, hogy nekem hol kell megjelennem, milyen szakmai eseményeken, vagy felületeken.
Tehát úgy képzeljük el, hogy itt van egy nagy Excel tábla, amiben végig van gondolva, hogy ahhoz, hogy én nemzetközi hitelességet építsek, mint személyes márka, hogyha jól mondom, ahhoz mi szükséges, és ezt most te mész, és végrehajtod.
Tulajdonképpen igen, nincs Excel tábla róla, de valójában ez történik. Igen, tehát hogy megpróbáltam magam kívül helyezni azon abból a szituációból, amiben benne vagyok, ugye nagyon nehéz a dobozon kívülről gondolkodni, amikor már itthon megfordulsz körökben, és ott ismernek, és elképzelni azt, hogy senki vagy a világ más tájain, lehetsz nagyon okos, de akkor is még úgy gondolkodnak rólad, hogy 12 egy tucat, mivel lehet kitűnni, mivel lehet bizalmat építeni, mivel lehet a hitelességet erősíteni. És akkor igen, ezek mentén kezdtem el felépíteni ezt a dolgot, illetve megnéztem azt is, hogy merre tart a világ, mi az az irány, ami egy nagy új hullám, és meg lehet lovagolni, és most lehet belépni mondjuk az elismert nemzetközi szakértők közé.
Szerintem egy olyan utat jársz, amit nagyon sokan szeretnének járni, és nem tudom, hogy miért nem, de nagyon kevesen járnak. Nagyon kevesen járnak ráadásul sikerrel. Ez téged bármiben befolyásolt, visszatartott, megijesztett, vagy éppen fellelkesített, pont, vagy nem is törődtél vele, és egyébként mik az akadályok, és mondj mindent, ami nem arról szól, hogy ez feltétlenül simán megy, ha pedig arról szól, hogy ez, ha így áll bele az ember, és simán megy, akkor kérlek, azt erősítsd meg, mert hát ha ez ad akkor adott esetben lendületet.
Még nem tudjuk, hogy simán megy-e, hiszen még az építkezés zajlik, az, hogy ennek aztán lesz-e olyan pozitív eredménye, amit én vizionálok, az hosszú évek munkája lesz.
És mondj valamit, mi van ebben a vízióban? Állsz New Yorkban az amerikai Forbes eseményén a színpadon, és te vagy az előadó, vagy mi van ebben a vízióban?
Legyen egy ilyen, igen. Vagy állok egy nemzetközi egyetemnek a pulpitusán, és ott oktatok. Vagy egy olyan szakmailag elismert eseményen adok elő, vagy olyan nemzetközi workshopot tartok, ahol melyre már a világ minden tájáról jönnek résztvevők.
És akkor elégedett leszel?
Most is elégedett vagyok. Ez egyébként egy nagyon nagy jelenfejlődés részemről, hogy már ezt ki tudom mondani, hogy elégedett vagyok. Ugyanakkor mindig többre és többre vágyom, de már képes vagyok értékelni és hálát adni azokért a dolgokért, ahol most tartok.
Ugye azt hiszem leírtad az adaptív perfekcionizmus képét üdv a klubban. Ez ezért van? Mert hogy ebben átfordultál, tehát hogy megértetted, hogy a te mindig jobbra vágyásod, hogy tud segítő folyamat is lenni, és hogy lehet abban jól lenni.
Ez a jól levés, ez egy kult szó. Azok az emberek, akik folyamatosan többre vágynak, motiváltak, azok nagyon sokszor vagy sokáig küzdenek egy ilyen belső feszítéssel, ami elégedetlenné tesz, ami időnként így kirobban, és akkor az egészet olyan, mintha így eliminálnál, mintha semmi, amit idáig csináltam volna, nem érne tényleg se fabatkát sem. De amikor több helyről hallod vissza, hogy igen, ez már így elismerésre méltó, akkor tényleg az kívülről is rávilágít arra, hogy valami csak történik, itt valami jó úton haladunk. De nekem azt kellett megtanulnom leginkább, hogy úristen, iszonyatosan szerencsés vagyok, vagy nagyon jó dolog adnak az eredmény, amit elértem ezzel a munkával, és ez leginkább azóta körvonalazódik számomra ilyen tisztán, mióta családom van, hogyha mi 2 éve úgy döntöttünk, hogy 3 hónapra elköltözünk Valenciába, akkor mi azt megtehettük. Ha a kisfiam kitalálja reggel, hogy most éppen nem akar menni, nem tudom, iskolába, akkor én megtehetem, hogy otthon maradjak vele, mert nem akar menni, és akkor jobb, akkor csináljunk valami mást.
Most lehet, hogy valaki meglepődött azon, amikor azt mondtad, hogy mennyire szerencsés vagyok, és amikor az elején beszélgettünk, akkor mondtad, hogy azért volt az életednek olyan időszaka, ahol azt kellett megélned, hogy nincs mögötted szociális háló, hogy nincs mögötted védelem. Az egy elég nagy út utána azt megélni mégis, hogy de én mégis milyen szerencsés vagyok.
Hát ebben nagyon sok munka van, de sokat gondolkodom azon, hogy azért megyek könnyebben most hálásnak lennem, mert sokkal könnyebb és szebb az életem, vagy azért nem érzékelek nagyon nagy mélységeket, mert képes vagyok az elfogadásra, az értékelésre, a hálára. Azok a veszteségek, amik engem a 20-as vagy a korai 30-as éveimben értek, azok tényleg összehasonlíthatatlanok azok, amikben most vagyok elakadásokban, nehézségekben, ezért nem is lenne fel ezt egy lapra tenni, és azért nagyon hálás vagyok, hogy ezeken túl vagyok, vagy megugrottam őket, de biztos, hogy lesz még ilyen szakasz az életemben. Én azt alakítottam ki, hogy akkor kezdtem el leginkább hálanaplót írni, amikor tényleg a földön fekve vonyítottam, és csak 2 dolgot kaparjak össze, amiért ma hálás vagyok, hogy biztos, hogy van valami, ami jó a mai napban, és akkor el kellett jutni mondjuk 10-ig, és abba beletartozott az, hogy ma a macska, nem tudom, nem kaparta meg a lábamat, vagy nem tudom, tehát, hogy morzsányi kis örömforrásokat kellett tényleg szó szerint összeszednem, hogy valami jót találjak abban az életszakaszban, de aztán ez mentálisan átfordította oda, hogy igen, minden nap úgy zárom a napomat, hogy nyugtázom, hogy ma mennyi minden jó dolog történt, vagy milyen szerencsés vagyok, és minden nap úgy kezdem, hogy fejbe irányba rakom, hogy ma ez egy nagyon szuper nap lesz, és mennyi jó dolog fog velem történni.
Ehhez kértél külső segítséget, vagy ez teljesen önállóan?
Nem, nagyon sok külső segítség is van ebben. Én azért önállóan azt gondolom, hogy nehéz ilyen interneten talált idézetekből eljutni egy nyugodtabb vagy magasabb lelkiállapotban, vagy akár egy mélyebb depresszióból kijönni. Én nagyon híve vagyok a szakértői segítségnek, úgyhogy jó magam is, már több mint 10 éve járok terápiába, mikor aktívabban, mikor kevésbé aktívan, ez nem jelenti, hogy minden héten ott ülök a kanapén és sírok, de helyzeteket szeretek kiértékelni és megérteni ezáltal saját magam és mások viselkedését is.
És akkor ezen az úton a szakmai tekintetben, akkor ugyanígy építgeted a hálanaplódat, és ezért sem tűnik feltétlenül annyira ijesztőnek az a távlat, amit olyan kevesen mernek egyáltalán az irányába elindulni, mert minden egyes kis állomáson találsz valamit, aminek már lehet ebben örülni?
Igen. Szerintem az egy nagyon jó helyzet, vagy módszer, hogyha mindig kitűzünk magunk elé egy reális, de azért nagyon inspiráló célt. Nekem mondjuk a Harvardi kurzus az egy ilyen dolog volt. Elképzelni nem tudtam volna, hogy én egyszer elvégzek egy ilyen kurzust, nemhogy még élvezem is, és a tudásomat ott meg tudom osztani másokkal, és arra pozitív reakciókat kapok. És ahogy belementem ebbe, utána, hogy jöttek ezek az élmények, ez ugye nagyon feltöltött, és a következőnél már azt mondja, hogy elmentem egy Stanford képzésre, azonnal már nem volt akkora ugrás.
Már egy Harvardtal a hátad mögött.
Na igen, de hogy akkor már az sokkal inkább komfortzónán belüli, mint amikor még itthon azon gondolkodtam, hogy úristen, ne, hát egyszer be kell ott mutatkoznom, hát én biztos, hogy azt nem merem.
Egyrészt mik lettél? Tehát mi lettél a Harvard után, mi lettél a Stanford után? És aztán még nyilván ehhez kapcsolatban van egy pár kérdésem, csak ezt tisztázzuk.
A Stanfordin ott AI marketinget tanultam, a Harvardin pedig én strategy execution, tehát a stratégiai tudásomat bővítettem.
És ugye ez azért is nagyon izgalmas, mert már említetted, hogy arra használod többek között azon túl, hogy tudás bővíts, hogy nemzetközi hitelességet építs a személyes márkádhoz, és közben nyilván az is benne van, hogy amikor ezt tudtad képzelni, ez azért szerintem ez nem biztos, hogy mindenki tudja, de ezek elképesztően drága képzések, oda kell menni személyesen, tehát eleve meg kell teremteni ennek a lehetőségét és helyzetét, és tulajdonképpen egy elképesztő befektetés, amiben gyakorlatilag befektetsz a saját jövődbe ezen keresztül.
Igen, a Harvardi az online volt, de a New Yorki meg a Stanfordi képzésre oda mentem személyesen, úgyhogy ezek tényleg felejthetetlen élmények, tehát nem tudom, bandukolni a Stanford falai között, az tényleg ilyen extatikus állapotba
kerültem. És nem turistának lenni, hanem ott a helyen.
Igen, vagy New Yorkba járni üzleti képzésre, az is fantasztikus volt, és minden nap ott álltam a Columbus Circle-on, és ezt én nem hiszem el, úgyhogy szerintem nincsen jobb befektetés annál, mint amit önmagában magunkban teszünk. Nekem a tanulás a hobbim, tehát ez így egy szerencsés kombináció, mert iszonyatosan feltölt az, hogy új dolgokat tanulhatok, és ezt még kombináltam a másik szenvedélyem az utazással, akkor tényleg ez maga a tömör gyönyör, de hogy én nálunk a családban mindenki ilyen, mármint a férjem is ilyen, és nagyon, vagy az anyósom is, hogy mi nagyon-nagyon szeretünk tanulni, és én nagyon bízom benne, hogy a kisfiam is ilyen lesz majd.
És nem volt az az érzésed, hogy akkor eljutottam a csúcsra, és akkor innen hova van tovább?
Soha nem jutunk el a csúcsra.
Nyilván ezért kérdezem, hogy te ehhez hogy viszonyulsz, mert ugye meg úgy fogalmaztad, hogy hát már azt sem gondoltam, hogy valaha ott leszek, és ott voltam.
Hát majd térjünk vissza erre a kérdésre, ha Harvard címzetes professzora leszek, akkor már azért lehet, hogy vagy nem tudom, egy ilyen Karikó Katalini Nobel-díjjal ülök így a zsebembe. Ezek valószínűleg nem fognak megtörténni, de én azt gondolom, hogy még Karikó Katalinnak is vannak céljai az életben.
Abszolút.
Tehát, hogy nincs olyan, hogy te azt mondod, hogy hátradőlhetsz, és akkor megvagyok.
De szoktál pihenni?
Na,
mert mindabban, amit most itt elmondtunk, felvetődik a kérdés.
A pihenés nagyon felértékelődött nekem az utóbbi években, valószínűleg ez azzal jön, hogy akinek gyereke van, az megtanulja, hogy onnantól nincs. Igen, és minden pillanatot ki kell használni. De például azért szeretem a hosszú repülőutakat, mert olyankor az agyam képes arra, hogy a saját dolgaimon gondolkodjak, és az tényleg egy olyan én idő, amikor kb. Semmi más nem tudsz csinálni, és ez nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kreatív ötleteim jöjjenek. Tehát, hogy ez egy transformációs időszak, vagy tényleg egy ilyen inkubáció, amikor így ülsz és hagyod, hogy így az agyadba így áramoljanak ezek az ötletek, de ahhoz pihenni kell. Tehát egy napi rutinnal, vagy feladatokkal túlterhelt agy nem tud kreatív lenni.
És hát azon túl, hogy láthatóan nagyon tudatosan tervezel meg lépéseket, mint mondod, ezt biztonsági játéknak hívod, a cél érdekében. Közben abban is van egy nagyon tudatos stratégiát, hogy ugyan nem tudom, fókuszálhatnál arra, hogy minél több bevételt szerez azért, hogy például járhass egy újabb Harvard-i képzésre, vagy valamilyen a cél érdekében valahova eljuss, de a legkorábbi fázistól is figyeltél arra, hogy visszaadj, és egyébként pro bono tarts képzéseket civil szervezeteknek, mint hogy az Edison platform szervezeteinek, az Edison százas szervezeteknek is tartasz, amiért nagyon hálásak vagyunk, nem is egyet, és nagyon sok civil szervezetnek segítesz például tanácsadással, stratégiai tervezéssel. Ez miért volt fontos az első pillanattól kezdve, vagy miért volt evidens, vagy szóval, hogy ez hogy van, miközben pontosan tudjuk, hogy mennyire nem az, és mennyi ember számára ez egy tanult helyzet. Jó esetben.
Bizonyára nekem is az, én egy gyógypedagógus anyukának a gyereke vagyok, aki gyermekeként nem lehetett máshogy felnőni, mint szociálisan érzékenyen, és nyilván, ha tehetném, akkor egész nap ilyen dolgokat csinálnék, de meg lehet találni szerintem egy egészséges egyensúlyt abban, hogy miközben pénzt keresel, és megteremted a saját és a családod anyagi biztonságát, közben másoknak is segítsél, akár a harmadik 1%-oddal, a tudásoddal, ugye, akár a pénzeddel. Amikor én ezt elkezdtem, én nem tartottam még ott, hogy anyagilag jelentősen tudjak támogatni civil szervezeteket, ezért nekem teljesen kézenfekvő volt, hogy a tudásom az, meg egyébként úgy, még mai napig is azt gondolom, hogy sokkal többet érnek el azzal, amivel tudásszinten tudom támogatni őket, mint ha utalnék nekik X adományt. Úgyhogy ez így indult, és aztán nagyon boldog voltam, amikor rájöttem, hogy van egy ilyen mozgalom, és én ezt csinálom, és ennek a tagja vagyok. Úgyhogy igen, ez nálunk a Zsolyában egy alapérték és egy célkitűzés, hogy civil szervezeteket folyamatosan támogatunk.
Mi a következő ilyen állomás, amiről lehet, hogy ma az van a fejedben, hogy húha, egyszer ott sétálhatok, húha, egyszer az történik, húha. Tehát nem a címzetesség, okay, a Harvardon, tehát nem a vége, amikor a nyugdíj közelében vagyunk, nem tudom mikor lesz, lehet, hogy neked 5 év múlva, és akkor még bőven nem a nyugdíj. Szóval mi a következő ilyen pont, ami most nagyon feltölt, lelkesít, hajt, rengeteg energiát teszel bele, most tervezed az ilyen lépéseit, hogy belelássunk az apróbb célokba.
Okay. Előttünk van egy külföldre költözés.
Ó, mind azt mondtam, apróbb célok.
Ja, jó, ez az apróbbak közé tartozik.
És hova?
Ausztriába megyünk, és ennek az első és legfontosabb oka, hogy egy olyan oktatási rendszert szeretnénk a kisfiamnak találni, ami harmonizál a mi értékrendünkkel, meg célkitűzéseinkkel. Nyilván a két lakiság megmarad, hiszen a Zsolya az itt fog működni, és a magyar ügyfeleket még kiszolgálja, ugyanakkor elkezdünk nyitni ugye a nyugat-európai piac felé is. Úgyhogy ezek a családi célok, és egyébként meg elkezdtünk szervezni egy nemzetközi konferenciát, ami kora nyáron lesz, és ez már abszolút a kilépésünk a nemzetközi porondra, úgyhogy ezek most így a közeli célok.
Az egy AI marketing konferencia?
Igen.
És hol lesz?
Ez online lesz, mert hogy a világ minden tájáról hívtunk meg szakértőket, úgyhogy iszonyat izgalmas lesz az előadói gárda.
Na, hát akkor, mint ilyen apróbb célok, szerintem ez jó kiindulására, és nagyon köszönöm, hogy kicsit beleengedtél látni abba, hogy zajlik egy olyan típusú, mások által is bátornak nevezett építkezés, amiben nagyon sok a tervezettség és a biztonsági játék, ahogy fogalmaztál, és nagyon sok a rugalmas alkalmazkodás ahhoz, hogy megtaláld a lehetőségeket. Jól köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A változáshoz te is kell lesz. hogy tud mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód számomra a legfontosabb gondolatait. Orsi élete és szakmai utazása olyan bátor lépéseket mutat, amire sokan vágynak, de kevesen merik meglépni. Izgalmas volt végighallgatni, hogyan viszi tovább onnan, ahol sokan visszafordulnak. Azt mondta, többek között az adja az erejét, hogy mindig nagyon felkészül és nem fél a kudarctól, mert minden megszerzett tudás már egy másik bázis, mint ahol korábban tartott. Mi a legrosszabb, ami így történhet? Ha nem sikerül az új út, mindig visszatérhet a régihez. De erre még nem volt szüksége, most éppen nemzetközi hitelességet épít, lépésről lépésre, rengeteg befektetéssel és munkával. Talán az a kulcs, hogy a tanulásért érzett rajongás egy ilyen úton állandó lendületet ad. Jó megközelítés, érdemes elvinni mindazoknak, akikben még vannak bizonytalanságok. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Regényi Eszter, Gerencsér Anna és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a stúdió vezetője Kozma Ádám, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
A fenntartható üzleti működés szemléletváltással kezdődik. Ehhez ad inspirációt a Rebusiness Podcast, és ebben segíti a kis és középvállalkozásokat a Generali Biztosító Enterprise programja. A Generali Enterprise alumni közösség az értékalapú és hosszú távon gondolkodó cégek tábora, ahol a pozitív céges minták kiemelése díjazása mellett a pályázók közötti kapcsolatok kialakítását és együttműködését is ösztönzi. Generali. Érted vagyunk.
Reklámot hallottál. Ez egy Béton Podcast.